Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 8. Zsoltár első versét énekeljük. A 8. Zsoltár így kezdődik: Ó felséges Úr! Helyünket elfoglalva az 511. dicséret első 3 versét énekeljük. Az 511. dicséret így kezdődik: Maradj velem! Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, hogy várhatunk rád. És ha ezt tesszük, akkor nem hiába cselekszünk, mert te mindig időben megjelensz, és a hozzád kiáltón könyörülsz. Ahogy átélte a Zsoltáros, hogy nagyon várt rád, mert nagy mélységben volt, te jöttél és kiemelted, úgy élhetjük át mi is, hogy Jézus Krisztusban lehajolsz hozzánk, és magadhoz öleled az életünket, ott a Golgota keresztjén. Ott van a legnagyobb ölelés, ahol átöleled a bűnös, a nélküled elveszett embert azért, hogy el ne vesszen. És Urunk, hadd ragadjuk meg ezeket a kinyújtott kezeket, és köszönjük, hogy nem csak kiemelsz a mélyből, hanem sziklára állítod a mi lábainkat, vagyis olyan talajra, amelyen biztonságosan haladhatunk. És köszönjük, hogy már ezt az utat nem egyedül kell járnunk, hanem előttünk mész jó pásztorként. Áldunk és magasztalunk, Úr Jézus Krisztus, hogy esélyt adsz nekünk az életre, az üdvösségre. Nélküled nem tudnánk örök élethez jutni, nélküled ítélet várna ránk, de köszönjük, hogy ezt elvégezted ott a Golgotán, és add, hogy ezt mi is átéljük, hogy eljusson egész a szívünkig, hogy nekünk kellett volna ott meghalni, de te átvállaltad, hogy élhessünk, hogy üdvösségünk lehessen. Kérünk most, jöjj közel hozzánk, és táplálj minket szent lelked által, igéden keresztül. Szomjas, éhes a mi szívünk, és egyedül csak a te szavad tudja ezt megelégíteni. És kérünk, mutass utat, adj választ a kérdéseinkre, hiszen vannak bennünk kérdések, nem tudjuk, hogyan alakul az életünk, a dolgaink, de szeretnénk mindent a te akaratod szerint igazgatni. Kérünk így most lelked által, jöjj közel hozzánk, tölts fel magaddal, áldj meg minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol Galatákhoz írott levele 6. fejezetéből, a 11. verstől kezdődően a fejezet végéig, tehát a 18. verssel bezárólag. Pál apostol Galatákhoz írott levele 6. fejezetének 11. versétől így van megírva Isten igéje. Nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel. Akik testi értelemben akarnak tetszést aratni, azok kényszerítenek titeket arra, hogy körülmetélkedjetek, csak azért, hogy Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket. Mert akik körülmetélkednek, maguk sem tartják meg a törvényt, hanem azt akarják, azért akarják a ti körülmetéléseteket, hogy a ti testetekkel dicsekedhessenek. Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtés, békesség és irgalmasság mindazoknak, akik e szabály szerint élnek, és Isten Izraelének. Ezentúl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert én Jézus bélyegeit hordozom a testemen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim. Pál apostol Galatákhoz írott levelének az utolsó szakaszát olvastuk, és ebből látjuk, hogy ő ezt a levelet diktálta. De az utolsó záró sorokat saját kezével veti papírra. Így hitelesíti a levelet, hiszen ismerik az írását, és amikor majd kézbe veszik, fogják látni, hogy ez valóban az apostoltól származik. És ez azért is lényeges, mert ugye az egész levél arról szól, hogy vannak hamis tanítók, akik más irányba akarják eltéríteni a galatákat, azokat, akik elindultak már a Krisztus keskeny útján az életre, most le akarják onnan téríteni vissza vagy a pogány kultuszba, vagy bele a ószövetségi zsidó hitbe, tehát azt akarják, hogy előbb zsidóvá legyenek, és majd úgy lesz érvényes a krisztusi tanítványságuk. És Pál azért ír, hogy segítsen nekik megmaradni a keskeny úton. Azért ír, hogy fölismerjék, hogy Jézus Krisztus, ha őket megszabadította, szabadságra szabadította meg. Vagyis a szabadság az azt jelenti, hogy látom, hogy mit ad nekem Krisztus, azt választom, és amit mások kínálnak, amit a környezet akar rám erőltetni, azt arra nemet mondok. A szabadság azt jelenti, van szabadságom nemet mondani, van szabadságom arra, hogy kitartsak Krisztus akarata mellett, akkor is, ha adott esetben az kellemetlen, nehéz, és ebben vezeti őket, és több mindent elmondott. Ugye vasárnap hallottuk, hogy beszélt arról, hogyha valakik nem a lélek vezetésére figyelnek, hanem a test, a régi természet erőire hallgatnak, akkor rossz úton fognak járni. Akkor nem lehetnek Isten országának részesei, mert Isten országában mindaz, ami a régi természetből származik, nem kerülhet be. Isten országában azok, akik a testnek, a régi természetnek a cselekedeteit végzik, azok nem léphetnek be. Miért? Mert az Isten országában az, ami erről a földről származik, amit átitatott a bűn, az oda nem juthat be. És ezért lesz majd új teremtés. Amikor Isten lezárja a történelmet, és megítéli a bűnt, a halált, a sátánt, és utána egy új teremtést hoz létre, ahol már azok lesznek, akik Jézus Krisztusban új emberré lettek, és megtisztultak a bűntől, mert azon a földön már nem lesz bűn. Az a föld az eredeti állapotban fog az ember szolgálatára állni, abban az eredeti állapotban, ahogy ezt a földet is Isten megteremtette. Bűn nélkül, romlottság nélkül, mert Istennél nincs bűn, nincs romlottság, az az engedetlenség és a sátán munkájának a következménye. Tehát hitelesíti a levelét, most a kézírása, de majd azért az utolsó sorokban látjuk, hogy nem csak a kézírása hitelesíti, hanem az egész élete. Az egész élete hitelesíti a levelet. Hitelesíti mind azt, amit hirdetett, amikor arról beszél, hogy Jézus bélyegeit hordozom a testemen. Ugye ez a bélyeg tulajdonképpen hitelessé teszi, ez a bélyeg, ez olyan, mint egy pecsét a levélen, ami hitelessé teszi valakinek a levelét, vagy Pálnak az életét. És mi ez a pecsét? Az a sok szenvedés, amit Jézusért kapott, ahogy vitte az evangéliumot. Amikor többször megbotozták, és azoknak a botütéseknek ott van a nyoma, talán olyan sebek, amik teljesen nem is gyógyultak be. Vagy a hajótörés, a megkövezés, amiben majdnem belehalt. Az is megtörténhet, hogy amikor megkövezték őt, lehet, hogy a szeme akkor megsérült egy kőtől, amit aztán mindig magán visel. Az a sérülés mindig problémát okoz neki. Tehát hitelesítik ezek a szenvedések, ezek a sebek az életét. Vagy gondoljunk arra, amikor Filippiben megverik, bebörtön, kalotába zárják, és ő énekkel és imádsággal dicsőíti az Istent. És utána nem azt mondja, hogy köszönöm szépen, ebből elég volt. Ez a hitelesítés. Hogy ment a Galatákhoz is úgy, hogy nem sokkal előtte félholtra, vagy majdnem holtra kövezték, és nem visszafordult, nem panaszkodik, hanem viszi a szívében Krisztus. Hát azért voltak odaérte a Galaták, azért rendültek meg, mert látták, hogy egy összevert életű ember, aki magát alig vonszolja, mégis ragyog a Krisztus szeretetétől, és mégis nem ellenségként tekint azokra, akik körülötte vannak, hanem úgy néz rájuk, mint akikhez mentő szeretettel kell odafordulni, mint akiknek szükségük van a Krisztusnak a kinyújtott kezére. Tehát ez hitelesíti az írás mellett a levelet, meg Pálnak az életét. Mi hitelesíti a mi hitünket? Mi az a pecsét a mi hitünkön, ami mások előtt hitelessé teszi az életünket? Van-e olyan pecsét? El tudjuk-e mondani, hogy igen, van. Vannak olyan dolgok, amiket ha az emberek meglátnak, azt kell, hogy mondják, hogy ez a hitünknek a gyümölcse. És pecsétként ott ragyog. Ilyen pecsét a megváltozott élet. Ilyen pecsét, amikor belép Jézus az életünkbe, és megfordítja a gondolkodásunkat, megfordítja tetteinket, az életutunkat, és akkor ezt sokan látják. Ilyen pecsét az, amikor le tudunk hajolni a másikhoz, a nyomorulthoz, és oda tudjuk segíteni Krisztus közelébe. És van-e pecsét? Van-e, ami ráüti a bélyegét a mi hitünkre, a hitben való életünkre? Aztán Pál rámutat arra, hogy miért is alakult az ki, hogy némelyek a galatákat arra akarták kényszeríteni, hogy körülmetélkedjenek, vagyis visszamenjenek a zsidóságba. Így írja, csak azért, hogy Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket. Az apostolnak a missziói útjait olvasva szembesülünk azzal, hogy amikor egy új településre érkezik, mindig először a zsidókat keresi föl. Ha van ott zsinagóga, akkor ott, ha nincs zsinagóga, mint Filippibe, akkor kimegy a folyópartra, és ott találkozik az imádkozó asszonyokkal. De a legtöbb helyen, ahol talál zsinagógát, bemegy és tanít, előbb-utóbb összeütközésbe kerül a zsidókkal. Mert nem akarják elfogadni az evangéliumot. Nem akarják elfogadni, hogy az a názáreti Jézus a messiás, akit Pál hirdet. És ennek azután az lesz a következménye, hogy Pált elüldözik maguk közül, ő pedig megy a nem zsidók, megy a pogányok közé. És akik Pál körül voltak, meg akik az ő munkássága nyomán hitre jutottak, és létrejött egy gyülekezet, azok látták azt, hogy vannak ilyen összeütközések. Látták azt, hogy a zsidók képtelenek elfogadni, hogy Isten a pogányt nem akarja előbb zsidóvá tenni, hanem úgy részesíti kegyelemben, ahogy van. Nem kell visszamenni az Ószövetségbe, nem kell körülmetélkedni, nem kell visszamenni, erőlködni, hogy majd én valamit leteszek az asztalra, és bebizonyítom az Istennek, hogy én meg tudom tartani a törvényt. Nem. Krisztusban új életet kaphatunk, felszabadulhatunk, anélkül, hogy visszamennénk a régibe. De mivel a galatákat is fölkeresték zsidó keresztjének, és elkezdték őket győzködni, hogy azért az nem úgy van, ahogy Pál mondta, hanem igenis zsidóvá kell lenni. Sőt, nem csak győzködték, hanem így olvassuk, kényszerítették őket. És az eredeti kifejezés is arra utal, hogy itt kényszer, fizikai ráhatás van, vagy olyan helyzetbe hozás, amikor érzékeltetik velük, ha nem lesztek zsidókká, annak lesz következménye. Vagy minden nap támadták őket, gyötörték őket, mindig ott voltak a nyakukon, és mondták, hogy ez így nem jó, és gondold meg, mert így nem lesz üdvösséged. És voltak, akik arra jutottak, hogy hát azért, hogy megszabaduljunk ezektől a molesztálóktól, hát inkább visszamegyünk a zsidóságba. Inkább körülmetélkedünk, csak hagyjanak már minket békén. Inkább válasszuk a könnyebb utat, hogy ne kelljen leállni, vitázni, meggyőzni, ne kelljen elővenni a Bibliát és bebizonyítani, hogy nincs igazuk. Hát inkább hallgatunk rájuk, megtesszük, amivel szekálnak, így mondja, csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket. Mert ha vállalom, hogy csak egyedül kegyelemből Krisztusért van üdvösségem, és hogy Jézus Krisztus az én pogány életemért is meghalt a kereszten, és hogy általa nekem új életem lehet, ez bolondságnak tűnik a zsidók előtt. Ezt nem fogadják el. Emiatt talán csúfolnak. Hát akkor inkább a könnyebb utat keresem és választom. Akkor azt mondom, nem elég a kereszt. Igen, az nem olyan világ volt, hogy kiraktuk a keresztet, vagy a nyakunkba tettük, és akkor keresztjének vagyunk. Persze, ez is érdekes dolog. Mert rendszerváltás előtt nem emlékszem, hogy túl sok olyan autót lehetett látni, amelynek a hátulján halacska volt. Milyen érdekes. Milyen érdekes, hogy amikor az, ami a kellemetlenség érte volna az embereket, akkor nem volt halacska. Most akkor senki nem foglalkozik vele, van halacska. Ugye most senkit nem érdekel, ki, mi van, milyen szimbólumot használ. Vagy egyszer emlékszem még a múlt rendszerbe vonaton utazok, és hát nekem ki volt téve a zakomra egy Calvin csillag, és egy bácsival utaztam, beszélgettünk, és akkor látta, hogy hitben élek, és Bibliát olvasok, egyszer csak így kihajtja a zakójának a felhajtója, és megmutatja, hogy neki is van olyan, aztán visszahajtja. Mi? Hát a bizonyságtétel az, hogy mindig vállalom. És ezek kerültek abba a helyzetbe, hogy ha kellemetlen a kereszt, akkor nem vállalom. Akkor azt mondom, hogy körül vagyok metélve. És akkor nem ér annyi támadás. Akkor könnyebb lesz az élet. És Pál azt mondja, hogy nem ez a helyes. Hát Pál is vállalta az üldözést. És itt megint jó azt látni, hogy amikor arról beszél, hogy aki vállalja a keresztet, azt üldözik, és tulajdonképpen azt várja a Galatáktól, hogy merjék vállalni Jézusért az üldözést, a szenvedést. Ezt nem úgy mondja, hogy neki ehhez semmi köze. Nem úgy szólít föl a kereszthordozásra, a szenvedésre, hogy ő soha nem szenvedett. És így Jézusnak az életét látjuk felvillanni Pál életébe. Mert az Úr Jézus is, amit hirdetett, amit úgymond elvárt másoktól, azt maga is élte. És ezt látjuk Pálnál. Amikor arról beszél, hogy igen, üldöznek, ha vállalod a Krisztus keresztjét, akkor ezt úgy teszi, hogy mindenki tudta róla, hogy ő milyen üldözéseken ment keresztül. És azért azt ne feledjük el, hogy nagyon egyszerűen és simán véget vethetett volna ezeknek a üldözéseknek, szenvedéseknek. Csak annyit kellett volna mondani, hogy bocsánat, tévedtem. Hát én rabbi vagyok. Farizeus vagyok. Hát visszamegyek. Elég volt ebből a Krisztus követésből. Hát hogyha ez ezzel jár, hogy mindenütt támadnak, bántanak, összetörnek, a halál révén járok, hát olyan nyugodt életem lehetne. Farizeusként, rabbiként. És nem táncol vissza. Megmarod a Krisztus útján. Miért? Mert ismeri a Krisztust. Ismeri és tudja, hogy mit kapott tőle. Nem csak új életet itt a földi világban, hanem örök életet, üdvösséget. Sőt, egy helyen úgy ír, hogy a mi pillanatnyi szenvedésünk nem hasonlítható ahhoz az örömhöz, amit majd kapunk. Mi nagyon gyakran a kegyelemről, Jézus Krisztus jelenlétéről és hatalmáról csak ebben a földi életben próbálunk beszélni, ide próbáljuk őt bepasszolni, arra kell nekünk Jézus, hogy jobbá tegye az életünket, és elfeledkezünk arról, hogy Krisztusban hinni az nem elsősorban azt jelenti, hogy itt ezen a földön le fogunk parkolni, és itt élünk végtelenségig, és minden nagyszerű lesz, hanem azt jelenti, hogy ő ennél sokkal jobbat készített. Örökké valóságot, örök életet, és lakóhelyet az atyaházában. Ugye a tanítványoknak azt mondta, hogy én elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és majd visszajövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ott legyetek, ahol én vagyok. Tehát Jézusnak velünk hosszú távú terve van. Nem rövid távú, nem ez a néhány évtized, hanem hosszú távú, örökre szóló terve van, hogy örökké éljünk az Isten országában, örökké éljünk vele. Ez a földi élet, ez hasonló, mint ahogy van egy torta, és a tortából kiveszünk egy szeletet. A szelet nem az egész torta. És így van ez a földi időszak is. Csak egy szelet az örök életből, nem az egész, csak egy darab. És ő többet, ennél sokkal, de sokkal többet készített. Aztán elmondja Pál, hogy én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével. Tehát Pál rámutat arra, hogy ő neki semmi nem számít, csak Jézus keresztje. Hisz a kereszten rendeződött el az élete, a kereszt által kezdhetett egy újat, és ott éli meg, hogy Isten megbocsátotta, hogy tele volt a szíve gyűlölettel. És megbocsátotta azt, hogy üldözte a fiút, Jézust. És mindezt a keresztért. Ugye én nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Krisztus keresztjével. Ugye nekem a kereszt az élet. A kereszten meghaltam, és Jézussal feltámadtam egy új életre. És milyen dicsekedésről beszél Pál? Hát ő hivatkozhatna arra, hogy zsidónak született. Hivatkozhatna arra, hogy körül van metélve, hogy megtartotta a törvényt. És azt mondja, csak a kereszttel dicsekszem, nincs más, nincs nekem érdemem az Isten előtt. Semmi. Én azért a keresztért kapok életet. Nem azért, hogy mit tettem rabbiként, nem azért, hogy hogyan éltem azelőtt. Tehát nincs érdemem. Nem számít, ki voltam, mi voltam, se negatív, se pozitív értelemben. Csak egyedül a kereszt. Az számít, hogy volt-e találkozásom A kereszt tövében azértem meghalt Jézussal. Volt-e találkozásom? Átéltem-e, hogy valóban értem halt meg, és kimondtam-e azt, hogy én Uram és én Istenem, és elindultam-e vele egy új életre? Ez számít. És mit mond Pál? A kereszttel dicsekszem, aki által a mi Urunk Jézus keresztjével dicsekszem, aki által keresztre feszítetett számomra a világ. Hogy ott a kereszten nagy dolgok történtek. Jézus meghalt, és Jézussal együtt meghalt számomra a világ is, mondja Pál. Meghalt a világ. Már nem hat rám, már nem vonz, már nem ez a világ befolyásol, és határozza meg, hogy mit teszek, merre menjek, hanem egyedül Jézus. A kereszten meghalt Jézus által megfeszítetett számomra a világ, és megfeszítetett a múltja is. És ez a nagy dolog, amikor el tudom mondani, hogy számomra megfeszítetett a világ, vagyis már nincs rám hatással. Már nem ez a világ befolyásol, határozza meg, mit tegyek, hogyan tegyem, már nem ennek a világnak akarok tetszeni, hanem egyedül Jézusnak és Jézus Atyának. És el tudom-e mondani, hogy megfeszítetett számomra a világ? Már nem létezik számomra ez a világ, az Isten országa létezik. Persze itt élünk még ezen a földön, itt, és ez a világ annyiból létezik, hogy megosztom vele a Krisztus életét. Tudom, hogy a többieknek is az én üzenetemre van szüksége, az evangéliumra. Eddig, amikor a világ számított, akkor a világ üzenete formált engem. Arra figyeltem, mit mondanak, mit hirdetnek, és az befolyásolt. Most pedig tudom, hogy mivel már a világ meghalt a számomra, ezért az én üzenetemet kell velük megosztani. Üzenetem van a világ számára. Van üzenetünk? Tudunk mi bizonyságot tenni az evangéliumról? El tudjuk mondani, hogy Isten mit tett értünk? Hogy ki nekünk az Isten? Ha megkérdezik, ki az Isten, el tudom mondani azt, amit megtudtam róla az igéből, akinek megismertem. És úgy folytatja, hogy én is megfeszítettem a világ számára. Tehát nem csak számomra a világ feszítetett meg, hanem én is a világ számára, írja Pál apostol. Tehát a világ már nem tud vele mit kezdeni. És ez így van, hogy akik Krisztus útján járnak, akik valóban őhozzá tartoznak, azokkal a világ nem tud mit kezdeni. Ugye a halottra már nincs befolyás. És a halottnak sincs befolyása. A világ meghalt, nem tud befolyásolni. Nem tud hatást gyakorolni Pálra, és kérdés, hogy tud-e ránk. Aztán így folytatja, a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtés. Tehát Krisztusban csodálatos dolgot vitt végbe az Isten. És nem az számít, mi mit teszünk. Nem az számít, hogy hova születtünk bele. Melyik nép közé, melyik felekezetbe. Egy dolog számít, hogy új teremtés vagyok-e. Az Isten előtt csak az számít, hogy újjá teremtettem-e kegyelemből, hitáltal. Az Isten előtt nem számít, hogy kik voltak az őseim. Nem számít az, hogy presbiter vagyok, gondnok vagyok, lelkész vagyok. Csak az számít, hogy új teremtés vagyok-e. Hogy eljutottam-e oda, hogy leborultam és kértem, Uram, tégy engem új emberré, tégy, Uram, engem új emberré. Adj nekem új szívet, élő szívet. De ez azt is jelenti, hogy a gyülekezetben sem számít, hogy ki kicsoda. Körül van metélve, nincs körül metélve. Milyen a bőre színe, szegény vagy gazdag? Mi számít, hogy új teremtése, hogy újjá születette? És milyen jó lenne, ha ma is a gyülekezetekben csak ez lenne a lényeg, hogy új teremtése az, akivel együtt hallhatjuk az igét, akivel együtt dicsőíthetjük az Urat. És ha új teremtés, akkor testvérek vagyunk. És tulajdonképpen ez volt az első gyülekezeteknek a nagy hatása abban a világban. Hogy nem számított, ki honnan jött, csak az, hogy Krisztusban legyen. És testvérek voltak. És tudtak egymás mellett ülni, kezet fogni a szegény a gazdaggal, a gazdag a szegénnyel, a rabszolga a szabaddal, a szabad a rabszolgával, mert új teremtések voltak. Valami új kezdődött el az életükbe, olyan, ami még addig nem volt. És Krisztussal nekünk is új kezdődhet az életünkbe, olyan, ami még nem volt. Békesség és irgalmasság mindazoknak, akik e szabály szerint élnek, és Isten Izraelének. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim. Ámen. Így zárja az apostol. Tehát a kegyelmet helyezi az ő szívükre, hogy minden nap az Úr kegyelme, amire szükségük van. Az Úr kegyelme, amihez oda köthetik az életüket, úgy, mint ahogy a hajót kihorgonyozzák, horgonya kikötik a partra, hát úgy lehet Krisztusba, az ő kegyelméhez kötni a mi életünket. És ha itt teszünk, nem sodródunk el. A kegyelem, a Jézus kegyelme, az erőt ad. Az egy erőforrás, az az új életnek a motorja, hogy napról napra oda mehetek a kegyelem forrásához, Jézushoz, és ott megújulhatok, feltöltődhetek. Hát adja az Úr, hogy ezt átéljük, hogy így töltődjünk, és növekedjünk a hitünkben. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük a te igédet, és olyan jó látni, hogy egyedül csak a kegyelem számít, egyedül csak az új teremtés, amit te végzel el igéd és szent lelked által. Mert te tudsz teremteni, és te vagy képes arra, hogy újját teremtsd a mi kőszívünket, húsz szívvé. Te tudod megtenni, hogy az a régi természet meghalljon ott a Golgotán, és újjá legyünk általad. Köszönjük, Urunk, hogy mi is meghalhatunk a kereszten, és föltámadhatunk veled, és megtapasztaljuk, hogy már te élsz bennünk. És hogyha ez így van, akkor már nem mások véleményére hallgatunk, nem másokhoz akarunk igazodni, akkor már merünk téged vállalni, akkor is, ha az kellemetlen, akkor is, hogyha az lemondással, nehéz dolgokkal jár. Kérünk, Urunk, hogy így formálj bennünket, vezess előre a hitben, és könyörülj, hogy növekedhessünk minden nap a kegyelemben. Kérünk így a betegekért, bárhol várnak a te kegyelmedre, gyógyulásodra, hagyd tapasztalják meg jelenlétedet, segíts, hogy hozzá tudjanak kiáltani, és egyedül tőled várják a megoldást, tőled várják a szabadítást, tőled várják a békességet, és az új életet, és az üdvbizonyosságot. Kérünk így az egyedül élőkért, megfáradtakért, újíts meg bennünket, Uram, a te lelkeddel és igéddel. Könyörgünk a gyermekekért, fiatalokért, egyházunkért, népünkért, és ezért a világért köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Az Úr akarja, és élünk legközelebb csütörtökön, 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, azt követően pedig majd vasárnap délelőtt 10:30-kor lesz ismét itt a templomban istentisztelet. 511. dicséret 5. versét énekeljük Hunyó szemembe.
Oh,